A jövő marketingje már itt van a jelenben, csak használni kell, az AI toolok elengedhetetlenek a marketing bizniszben, hogyha tartalmat akarunk gyártani, vagy éppenséggel hirdetést kezelni. De hogyan hat a közösségi média a jelenre, mi ki tudunk-e benne teljesedni, márkaként vagy egyénként mit tudunk benne elérni, és egyáltalán hogy hat ránk ez az egész, erről beszélgetünk a mai Refactben. Forgás Marianna biztos el alapítója, ügyvezetője, illetve a 10 millió közösségi média szakértő országában azért a top ligába tartozó vendégünk van itt, mert szia, jó reggelt!
Hello!
Azért is akartam erre egy kicsit rátérni, te is viccelődtél le itt az előzetesben, hogy a 10 millió közösségi média szakértő országa, hogy mégis azért neked van szerencsére egy tök jó reputációd, és az érdekelne, hogy ez a közösségi médiából jön, és az ott való szereplés, tartalomgyártás, vagy éppenséggel az, hogy akár ma is már 3 tévéműsorban, 2 rádióműsorban szerepeltél, és szerencsére sokat találkozunk veled, és közérthetően normálisan magyarázod el azt, hogy mi történik. Még néha olyan dolgokban is, amire én is azt érzem, hogy boomer vagyok, és nem akarok ezzel foglalkozni. Mass média, vagy közösségi média? Szerinted te minek köszönheted azt, hogy ma itt ülsz?
Szerintem annak, hogy nagyon kitartó vagyok, és nem engedem el ezt a dolgot, mert hát azért 2-3 évvel ezelőtt kezdtük el a biztosot, tehát nem egyik napról a másikra pottyant ez az egész az ölünkbe, és az elején így végigjártuk a ranglétrát, tehát én is nagyon jól tudom, hogy milyen nehézséget jelent mondjuk egy nyereményjátékot moderálni a Facebookon, és ott a csőcseléket kulturáltan kezelni, akik mondjuk nem kapják meg a nyereményüket időben, mert nem tudom, a Magyar Posta nem viszi ki nekik. Tehát, hogy teljesen a nulláról elkezdtük végigjárni ezt a ranglétrát az alapítótársammal, és mindent csináltunk, és tudjuk, hogy milyen melót jelent ez, és akkor utána nyilván, ahogy nőtt a csapat, a biztosról csapata, jöttek az új ügyfelek, KKV-k, mikrovállalkozások után most már a multik, így szét tudtuk választani néhány éve a vezetői feladatokat is, és az én szerepem az tulajdonképpen a reprezentáció az, hogy lássák az emberek mindenhol azt, hogy van biztosról, van olyan, hogy digitális ügynökség, social media fókusszal, tehát hogy ez egy létező dolog, és hát emellett ugye nagyon sok olyan tényező van a digitális médiában, meg a social médiában, amiről szerintem jó, hogyha tudnak az emberek, és nem mumusként tekintenek erre, és az ártatlan gyermeki lelkek elrablójaként gondolnak a különböző közösségi média platformokra. Tehát ez egy misszió is igazából, és ezt bárhol meg lehet élni, közösségi médiában, tömegmédiumokban, tehát igyekszem mindenhol ott lenni, ahol értelmes célközönséghez el lehet jutni.
Oké, és akkor melyik az, ami szerinted értékesebb, vagy lehet ilyen értékítéletet mondani? Akár a hazai piacra vonatkozóan, hogyha valaki mondjuk híres akar lenni, vagy el akarja jutatni az üzenetét, vagy mondjuk szeretné reprezentálni azt, amivel foglalkozik, akkor menjen a Mokkába, vagy indítson egy TikTok csatornát?
Nehéz kérdés, mert én például a saját helyzetemen, meg a biztos a helyzetén lemérve ezt az egészet, azt látom, hogy gyárthatsz tartalmakat, tök jó, de az ott marad a digitális térben. Ha kiteszek egy felvételt arról, hogy én valamelyik reggeli tévéműsorban voltam, amit elképzelhető, hogy kevesebben néztek, mint a TikTokra feltöltött videóim bármelyikét, annak még mindig nagyobb ereje van, nyilván az idősebb generációnál, és nagyobb tiszteletet érsz el vele, hogy úgy tényleg fel tudott kelni, oda tudott menni, élőadásban el tudta mondani ezeket a körmondatokat, és nem zavarodott bele, de közben nézettség, meg hírnév szempontjából nem biztos, hogy jelent annyit, mint a közösségi médiában, kitartóan, következetesen, stratégia mentén megjelenni és tartalmakat készíteni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy mindegyikből kell egy kicsi, attól függ, hogy kinek mennyi kapacitása, lehetősége van, de azért próbáljuk meg ezt a mixet minél színesebbé tenni.
De ha formátumot nézünk, akkor mindenféleképpen videó.
Igen, igen. A kép az hát kevésbé működik, maximum az ilyen behind the scenes, tehát az ilyen verk dolgok, amiket szeretnek az emberek, hogyha egy kicsit így bekukkanthatnak a kulisszák mögé, és nem mindig csak azt látják, hogy szépen kisminkelve, szép hajjal, szépen beszélve, hanem azt is, hogy mondjuk másfél órán keresztül dugóban állva, és már az utolsó 30 percben a kedvenc zenéimre tombolva próbáltam a feszültséget levezetni, hogy időben ideérjek, tehát hogy amitől emberi lesz, tehát nem egy ilyen mesterkélt és elérhetetlen, mint régen a tévében mondók, hogy nem igazán tudtad, hogy a Kudlik Júliának most van-e unokája, nincs unokája, kinyílt a lilium a kertben, vagy nem, hanem hogy emberivé tudunk válni, ami szerintem egy tök jó dolog.
Ja, akkor megnyugodtam, hogy a Hungária körülten nem csak én énekelgetek önmagamba, és így nem foglalkozom azzal, hogy nézek a lámpáknál a zebrán átkelő emberek. Egy másik személyes pillanatra lennék kíváncsi. Emlékszel arra, hogy mikor és milyen pillanatban regisztráltál a Facebookra? Mert talán ez volt az első ilyen nagy social valami, ami volt IV, MyVP, ilyesmi. Nekem például tökre megvan, hogy 2010-ben volt, így szeptember körül egy helyi rádiót építgettünk, és hogy este volt, és ott voltunk a haverokkal, és hogy ez a, ott van, ez a Facebook, regisztrálj rá, jaj, olyan, mint a MyVip, már úgyis fel vagyunk másikon, nem lesz olyan fontos dolog, de erre tényleg kifejezetten emlékszem, vagy akár első Instagram, vagy első bármi.
Hát nekem nincs meg a konkrét dátum, nekem az van meg, amikor az egyik ismerősöm, aki hát ilyen KKV-knak marketinggel foglalkozott, és mondta, hogy elkezdte így beleásni magát a Facebookba. Nem tudom, hogy ez érdekes lehet. Nyilván csak így hobbi szinten használtam, és ami utána megragadt a fejemben, az az, hogy megkaptam az egyik hát baráttól egy üzenetet, hogy akkor kellene Facebook marketinggel foglalkozni, és ezt Facebookon kaptam meg üzenetben, és így gondolkoztam rajta, hogy de hát ennek nem ez a módja, hogy egy e-mailt szoktak ilyenkor írni, tehát remélem levelem jó hangulatban talál, vagy bármi ilyen, de hogy ott éreztem azt, hogy újt valami nagyon elkezd átalakulni. Szerintem azóta így megyünk a flow-val, mert hogy ezt csak úgy lehet csinálni, hogy elengeded azokat a kötöttségeket, amik korábban benned voltak, hogy kell mondjuk egy üzleti kapcsolatot ápolni, hogyan kell mondjuk az ügyféllel kommunikálni, ha mondjuk gáz van, leállás van, akkor mit csinálsz, hogyan értesíted őt, ha mondjuk este kiderül valami dráma a márka kapcsán, akkor messengeren legyél elérhető, tudom, hogy nem a kulturált üzleti kommunikációnak a része, de hogy ezeket mind-mind bele kellett tenni, és szerintem emiatt is tart ott a biztosról, ahol tart, úgyhogy konkrét regisztrációs dátum nincs, meg ezek a milestone-ok vannak a fejemben, amikor így megrökönyödtem azon, hogy akkor ez most már mindig ilyen lesz. És igen.
Akkor mikor volt utoljára olyan, hogy mondjuk el tudtad dobni magadtól a telefonod, és mondjuk social media detoxot tartottál, ha volt veled ilyen bármikor is az elmúlt években?
Hát detoxot nem tartottam, de amikor elutaztam 10 napra, talán 10 napra, az esküvőm miatt, akkor igyekeztem, de emlékszem, hogy 2 nappal az esküvő előtt még felhívott egy ügyfél, hogy tudom, hol vagy, tudom, mit csinálsz, de. És akkor így rájöttem, hogy jó, tényleg meg kell húzni azt a határt, és nyilván fotóztam a telefonon, majd azokat később posztoltam, nem mindent posztoltam, csak néhány érdekesebb momentumot, ahol én nem voltam rajta, csak a gyönyörű táj. Talán ez, ami ilyen komolyabb detoxot jelentett, de hát ugye, hogy jönnek az új és újabb platformok, egyre nehezebb ezt a detoxot, vagy ezt a határt tartani, amikor jön a bíril értesítés, hogy már pedig csináld meg azt a képet, és tedd közé, most erőtött eztem, hogy téged régen láttalak, és szerintem te feladtad ezt a dolgot.
Nem, kérdezett, a lakást ügyük fel, tehát hogy igazából az elmúlt 3 hétben
ez látni való szerintem.
Van, de ez jó értesítés, tudod, mindig csak a bankkártyámmal és a mínuszok jönnek itt folyamatosan, úgyhogy igazából így elengedtem a sztorit, de valóban néha én megfáradok ezekbe a dolgokba. Most például az Instagramot néztem, hogy talán tavaly novemberre posztoltam utoljára. Ezzel szemben van most egy profil, amit követek, és az elmúlt egy hetemben szerintem minden nap 2-3-szor láttam, és így meg is lepődtem, hogy miért. Tegnap este néztem vissza, hogy az első most regisztrált profil naponta ilyen 2-3 ezerrel növekedik. Az első napon 4-szer, a második napon 4-szer, a harmadik napon 4-szer posztolt képeket, videókat, mindent, és minden nap még legalább 3-szor posztol azóta. Nagyon-nagyon felkapta az algoritmus, és nagyon az arcomban, és itt tanakodtam el, hogy lehet, hogy nekem is ezt kéne csinálni, az emberek tudatába kerülni. Kicsit megfáradtam, sőt, most a napokban volt ez a nagy Facebook leállás. És még a TikTok is a nagyim van, én pont azon gondolkodtam, hogy vissza fogok elépni egyáltalán a Messengerbe. Kell-e nekem ez, vagy kírom csak a Facebookra, hogy keresetek telefonon, viszlát.
Nem látod, tudom nekem. Kírom a Facebookra. Hát tehát hogy nem az van, hogy küldesz egy SMS-t az ismerőseidnek, hanem mégiscsak használod a Facebookot.
Azért nem küldök SMS-t, mert képzeld, szilveszterkor tavaly megkaptam a barátaimtól, hogy nagyon boomer, hogy SMS-t küldek szilveszterkor, és több gáz, hogy ugyanezt az üzenetet elküldöm mindenkinek. És hogy ez már nem az a világ, úgyhogy én azóta egy szilveszteri SMS-t sem küldtem senkinek.
De barátaid akkor vannak, tehát vannak. Barátokat választottad, az SMS-ről lemondtál, oké. Okay.
Vannak még pár szerencsés, sokan is, hála Isten. Legalábbis a Facebookon 2000-en körülbelül nagyjából. Bár amúgy egy ilyen írott poszt sem ér el olyan sokakhoz. De ha már erről beszélgetünk, hol tartunk 2024 így első felében, mert tényleg a Nagy is megérkezik a TikTokra, te folyamatosan a Threads-en posztolsz, én oda is beléptem egy 3 napra, nem találtam izgalmasnak, és azóta megsanyítottam. A Facebookon már nem is nagyon foglalkozik az ember, mert hogy tényleg szinte elér, de nem érsz el vele semmit, legalábbis lájkokat már annyira nem kapsz, vagy legalábbis nálam ez volt. Az Instagram sztorik, shortsok, azok pörögnek, YouTube shortsok pörögnek, TikTokon a videók pörögnek, tehát azt tényleg látom, hogy mondjuk a videó megy, de az emberek hogyan gondolkodnak a social médiáról? Ugye erről is van hír, hogy sokan elvonulnak belőle.
Hát, de még mindig olyan tömeg marad, akikkel meg érdemes foglalkozni. És ugye emellett még ott van a Pinterest, a Snapchat, a BeReal, a különböző csevegő alkalmazások, a, nem tudom, Discord, Reddit, tehát annyi minden rabolja az időt, energiát, és jól meg kell találni, hogyha mondjuk cégként vagy influencerként szeretnél jelen lenni, hogy akkor melyek azok a platformok, amire fókuszálsz, és ahová tartalmat gyártasz, mert tényleg, hogy ezeket felsorolni is fárasztó, nem, hogy mindenhová külön tartalmat gyártani, és pont a múltkor beszélgettünk arról, hogy azért LinkedIn-en is próbálok elég aktívan jelen lenni, ami tényleg sok időt, energiát jelent, viszont megvan cserébe az, hogyha kirakok egy posztot, akkor arra kapok reakciókat, kommenteket, elindul valamilyen beszélgetés. Tehát ha gondozod, ugyanúgy, mint egy kis virágos kert, akkor azt meghálálja, és látszik, hogy az algoritmus is számít arra, hogy amilyen tartalmat elkészítettél, azt szeretni fogják az emberek, el fogják tölteni vele az idejüket, reagálnak rá, engage-elnek veled, úgyhogy ilyen szempontból szerintem a platformok picit egyformák, üzleti vállalkozás, tölts ott sok időt, az nekik a hirdetés szempontból tök jó lesz. Az, hogy Facebookról eltávolodnának, vagy elmennének az emberek, a fiatalabbak nyilván keresik az új kihívásokat, az új lehetőségeket, de ott vannak azért az idősebbek is, akik elég sokan vannak, és picit talán másabbak a felhasználói szokásaik, mint a fiataloknak, tehát szívesebben kommentelnek, szívesebben osztanak tovább dolgokat, zárójelbe ott pedig az álhírek terjesztésére kell felhívni a figyelmüket, hogy járjanak utána, hogy mi az, ami valós, és mi az, ami mondjuk kamu még mielőtt a továbbosztásra nyomnának. Tehát, hogy szerintem megvan ez a Facebook bázis, amellett azért használják az Instagramot, a YouTube-ot, a TikTokot, tényleg, ahogy te is említetted, iszonyúan nő a TikTok felhasználóknak a száma. Mi például tavaly nyáron egy újságíró kért adatokat tőlünk egy cikkhez, hogy hány 55 év fölötti van TikTokon, és megnéztük egy másik téma miatt idén, februárban talán, és duplájára nőtt ennek a korosztálynak a száma. Ezt ugye a hirdetéskezelőből lehet látni. Tehát ott vannak, jönnek, nem biztos, hogy tartalmat fognak előállítani, és táncolni fognak, vagy edukatív tartalmat mondanak el a kamerával szemben, hanem csak nézik azokat, amikkel egyébként találkoznak Facebookon, meg Instagramon, tehát tovább viszik ezeket a TikTok tartalmakat. Úgyhogy én nem gondolnám azt, hogy elfordulnak a Facebooktól, picit más, hogy használják ezt az egészet, olyan, mint hogyha a otthon maradt vezetékes telefonról beszélnénk. Ott van, nem kér enni, el lehet érni, ha tűz van, fel tudjuk hívni a tűzoltókat, de mellette használjuk azokat a platformokat, amik viccesek, szórakoztatóak, meg érdekesek. És hát ugye üzleti szempontból is így kell ezekre tekinteni, hogy melyik célcsoportot hol lehet megtalálni, milyen tartalmat kell nekik gyártani, mennyire kell követni a trendeket, hogy akkor a TikTok videót most már próbáld meg fekvőben, próbáld meg hosszabb módon fel.
Ilyen van?
Igen.
Wow. És hogy sokáig pont a vertikálisba tereltek át minket.
Igen, csak hát van egy olyan nagyon drámai ok a háttérben, hogy hát így nehéz monetizálni. Tehát a rövid videó, ami ráadásul álló, olyan gyorsan pörgetik az emberek, hogy a tartalom előállítókat nem feltétlenül lehet mondjuk kifizetni, vagy elhelyezni hirdetéseket közben sokkal nehezebb, mint mondjuk egy hosszabb videó, ahol tehát már van külön program arra, mert ilyen promóció, hogy vedd fel úgy a videódat, hogy az szépen a fekvő telefonon élvezhető legyen, és ugye már lassan ilyen 30 perces videókat kellene feltöltenünk, ez az új trend, és nem a megszerkesztett és agyonvágott és tökéletesen csiszolt tartalmakat, hanem azt, ami emberi és életszerű. Nem esetlen is gatyi, hanem azért van egy minőségi szint, azt kellene hozni, és azt támogatja TikTok most a legújabb trendek szerint. És akkor ezt most magyarázd el azoknak az ügyfeleknek, akik profi eszközökkel, szkript után, hatalmas tábbal leforgatják ezeket a tartalmakat, tehát az, hogy mi van, és hogy mit tudsz az ügyfél felé képviselni, az nem feltétlenül van balanszban.
Na viszont pont egy ilyen tartalom előállításával arra edukáltuk a nem csak fiatalokat, időseket is, hogy igen, ez a 15 másodperc az új valami, és tényleg oda tettük szerintem az inger küszöbünket, hogy akkor, hogyha már valami 15 másodperc alatt nem meséli el a történetet, vagy nem kelti fel az érdeklődést, akkor már nem is érdekel. És saját magamon is észrevettem, hogyha megnézek egy, nem tudom, 18 perces egy videó, vagy 22, akkor már lehet, hogy nem kezdek bele.
Vagy csinálsz valamit a háttérben, és nem csak arra figyelsz. Tehát megosztja a figyelmedet.
És akkor így szerinted vissza lehet majd fordítani? Tehát lesz olyan, hogy mondjuk ezt a podcastet mi a TikTokra fektetve rakjuk fel?
Szerintem nem vagyunk annyira látványosak, bár mondtad, hogy nyugodtan használtam a kezeimet, és gesztikulálhatok, de szerintem nem leszünk annyira látványosak. Viszont új trend, hogy az ilyen hosszabb videókat pici részekre darabolva, filmeket pici részekre darabolva teszik fel TikTokra, és mondjuk a 45. részt nézed meg a Netflix sorozatból, mert olyan darabokra van vágva, ami számodra fogyasztható. És most nyilván képzeld el azt a filmkészítő stábot, azt a rendezőt, azt a producert, aki megálmodja a filmet, majd utána a felhasználó a WC-n ülve pici darabokban fogyasztja azt a videót, hogy annyira más élmény lehet ezt átadni, viszont sokkal több emberhez jut el, mert olyan formában van becsomagolva, ami a mai trendnek, meg a pörgős ritmusnak megfelel, és lehet, hogy mondjuk egy beszélgetésbe be tud csatlakozni az a tartalomfogyasztó, aki azelőtt azt sem tudta, hogy nem tudom, mi ez a csillagok háborúja, direkt valami nagyon bicskanyitogató dolgot hozta.
Akár hiszed, akár nem, találkozom olyan emberekkel, akik nem tudják, hogy mi a csillagok háborúja, vagy nem érdekli őket. Ez a mostani generáció, tehát a 16-tól felfelé.
Én tudom, csak sorry, és akkor itt majd nézd meg a statisztikáknál, hogy itt fogjuk elveszíteni a hallgatóknak nagy részét. Jézusom, a csaj rózsaszínben még a csillagok háborúját se szereti.
Csak nem. Viszont az nálunk is érdekes megállapítás volt, hogy amikor a TikTokra kisebb ilyen vágatokat felraktunk, akár itt a Refekből, az ugye több tízezer, több százezer emberhez elért. Jó gondolatok hangoztak el, és értem szóval a százezer emberből nem nagyon tudtunk átterelni ide a teljes podcast meghallgatására, és saját magamban bennem volt egy ilyen nagy elfogadandó történet, hogy igen, el kell fogadnom, hogy bár az a 100 000 ember megnézte azt a másfél percet, én köszönöm szépen a figyelmüket, és legyek boldog ezzel a 100 000-rel, és nem várjam el azt, hogy ők ide fognak jönni, mert ugye nekünk mindig az lett volna a cél, hogy ide tereljük a hallgatókat, de ez már egy teljesen másik világ.
Igen, és képzeld el, hogy ez a 100 000 ember a te tartalmadon kívül hány impulzussal találkozott még. Nekem is például tök érdekes, hogy lassan már 5 hónapja csinálom a saját TikTok csatornámat, ami egy picit ilyen szakmai irány, ami megint csak leszűkíti a célcsoportot, szórakozni mész TikTokra, nem feltétlenül azt akarod megtudni, hogy mondjuk a depresszión vagy az étkezési zavarokon hogyan segít a TikTok, hogyha ezt beírod a keresőbe. Ami szerintem egyébként tök hasznos, csak nem beszélnek róla, mert hogy annyira nem trendi, meg szexi a téma. Szóval ilyeneket dolgozok fel, és azt látom, hogy gyakorlatilag az egy teljesen zárt világ, egy teljesen zárt közösség, mert csináltam néhány hónapig, és így a közvetlen környezetemben kevesen tudtak csak róla. Mert hogy nem TikTokoztak, ugyanúgy, ahogy te is mondtad, hogy tök jó, de hogy azért annyira nem akarsz elmerülni a TikTok bugyraiban. Úgyhogy elkezdtem áthozni néhány szakmai videót LinkedIn-re, meg Facebookra, és azt éreztem, hogy így elkezdett kinyílni az egész. Tehát, hogy hiába mondjuk azt, hogy az emberek elfordulnak a Facebooktól, meg a hivatalosabb, vagy kötöttebb közösségi média platformoktól, közben mégis az a tapasztalat, és nem csak a saját bőrömön tapasztalva, hanem az ügyfelek kampányain látva, hogy ott vannak, és ott is figyelnek, és lehet, hogy elé kerülsz, lehet, hogy nem nézi meg végig a videót, csak látja, hogy ó, tényleg itt van, él, alkot, csinál valamit, akkor még lehet vele gondolkozni, vagy be lehet húzni valahová, vagy nem tudom, ajánlatot kérni a cégtől.
Főként arról adtál nekünk most pár ilyen hintet, hogy a felhasználók hogyan használják ezeket a platformokat, de a cégek mit csináljanak? Tehát, hogyha mondjuk 2024-ben mi szeretnénk valamit, szeretnénk elérni a közönségünket, hol forduljunk, melyik platformot használjuk, mi érkezik, mi távozik, tehát ilyen brand építés szempontból.
Hát szerintem soha nem volt annyira nagy jelentősége a stratégiaalkotásnak, mint most. Már csak azért is, mert ennyi lehetőség van. Tehát ott van előttünk egy étlap, ha nem segít a pincér, hogy szerintem, ha nagyon éhes vagy, akkor egyél előételt, főételt és desszertet, ha meg nem, akkor ott van egy saláta, mert hogy meg kell tervezni azt mindenkinek, ez lesz a legköltséghatékonyabb megoldás, hogy mi az, amit szeretnénk elérni a közösségi médiában, milyen üzleti terveink vannak, és ahhoz lehet utána már rendelni ezeket a csatornákat. Tehát ha idősebb a célcsoport, akkor egészen nyugodtan ott lehet lenni Facebookon, és nem feltétlenül organikusan várva a csodát, hogy majd jönnek és szétlájkolják a posztot, és beszélgetnek majd alatta, hanem mondjuk akár egy hirdetési kampánya jól targetálva a célcsoportot. És nem elaprózva azt az erőforrást, meg büdzsét, ami rendelkezésünk rá. Tehát nulladik pont, üljünk le, tervezzük meg, és a stratégiából majd kijön az, hogy az, amit mi szeretnénk elérni, ahhoz ennyi büdzsé kell, de ha nincs ennyi, és nem áll rendelkezésünkre, akkor kezdjük el ezt a megvalósíthatóság irányába terelni, és mondjuk legyen kevesebb csatorna, ne legyen ügynökség, aki ezt elkészíti, próbáljuk meg házon belül egy szakemberrel megoldani ezt, vagy egy freelancerrel. Tehát én azt látom, hogy bár jönnek az új platformok, és felkapják a cégek is a fejüket rá, hogy mennyire menő lenne elsőnek lenni a bírilen, és oda ilyen céges tartalmakat gyártani. Nagyon jó, csak az egy X plusz egyedik platform, ahol nem tudjuk még azt, hogy milyen eredményeket lehet elérni. Pont a Threads kapcsán volt egy cikk, ami azt hiszem a kreatívosok írtak, és ott is megkérdeztek, hogy mi használjuk-e már a cégeknek, és van-e már ott céges megjelenés. Nyilván néhánynak van, de ők is csak tesztelik. Tehát én azt látom az ügyfeleknél is, hogy most jutunk el a TikTokig. Tehát, hogy akkor van Facebook, Instagram, YouTube, és YouTube-ra is szerencsére nem a tévéreklámok kerülnek már fel, hanem oda gyártott tartalom. És akkor nézzük meg, hogy mit tud ez a TikTok. Egy évvel ezelőtt még mindenki dörzsölte a tenyerét, hogy akkor majd be fogják szántani az egészet, mert nem egy évvel, nem tudom, hány évvel ezelőtt, hogy be fogják szántani, mert hogy nem jó, és kínai, és aggályok, és minden. De hát nem szántották be, úgyhogy itt is jelen kell lenni, mert hogy azt lehet látni, hogy oda mennek a fiatalok, és elkezdték a cégek bevállalni, hogy jó, de akkor legyen profi megtervezve, mi lesz a script, ki fog benne szerepelni, ne a Julika, Petike, Gizike, hanem akkor legyen egy profi, aki ebben a közegben otthonosan mozog. Szóval szerintem így körülbelül idáig terjed ez az egész. Az összes többi meg a cseresznye az egésznek a tetején. Ha van rá kapacitás, kreativitás, büdzsé, akkor tök jó, ki lehet próbálni, de nem kell megfeszülni azért, hogy még egy platform, ott is ott kell lennünk, és meg kell mutatnunk a konkurenciának, hogy milyen jók vagyunk.
Na, a profistábbal elindulva, szerinted mi az, ami meghatározó egy jó tartalom betalálásánál? Az, hogy mondjuk legyen egy jó sztoria, lehet az mobillal forgatott is, kell hozzá a profistáb, mert ugye a közösségi médiában van az a nagy örökérvényű dolog, hogy elég hozzá egy iPhone, és egy iPhone-nal világhírűvé tudsz válni, akár képek, videók, bármivel. Szóval, hogy látod, hogy elég ma már, vagy elég ma még az, hogy akár egy telefonnal készítesz valamilyen random videót, akár a selfie kamerát használva, vagy mondjuk egy brand az igenis rakjon össze egy profi tévéstábbal készült valamit.
Azt mondanám, hogy attól függ, hogy kinek a kezében van az a telefon, mert ha az én kezembe adod, akkor azt mondom, hogy nem elég, de nagyon jó dolgokat össze lehet vele rakni. Sőt, az is pont az emberi részt hangsúlyozza azt, hogy ez egy elérhető dolog. Viszont más, ha mondjuk igazán nagy márkákról beszélgetünk, pont ma reggel láttam, hogy az egyik nagy nevű divatház milyen videót rakott össze. Brad Pitt, és talán Penelope Cruz volt a szereplő benne, és így néztem, hogy úristen, hát ennek milyen büdzséje lehet. Nagyon jó hangulata volt, és tényleg jó volt nézni. És ezt is kitolják minden social platformra, viszont úgy tették ki, azt hiszem, Instagramra, hogy feliratozták a szöveget, viszont a feliratot kitakarta az Instagramnak a fix része, ahol a csatornának a neve van, a hashtagek, a minden, tehát hogy kellene már állni fejben arra, hogyha ez Instagramra megy, akkor tudom, hogy milyen méretben és hogyan kell gyártani, mert ott van egy profi, jó minőségű tartalom, ami az élvezeti értékéből veszít azzal, hogy ilyen kis bután van feltöltve, és hát nem látom, hogy ők miről beszélnek, mert nem tudom, nem hallom rendesen, hogy miről szól a diskurzus, mert a hashtagek letakarják ezt. Tehát, hogy szerintem egyik és másik megoldás is működik, nyilván vannak olyan iparágak, ahol olyan kötöttségek, olyan jogszabályok vannak, hogy nem teszi lehetővé, hogy csak gyorsan valamit összerakunk, és akkor lehet, hogy ez az elhangzik benne, aminek nem kellene, ezt azt megmutatunk benne, amit nem kellene, mondjuk egy telefon kijelzőjén, hogy hogy tudod ezt használni. Ezek is korlátozzák egy picit a kreativitást. Az a jó a digitális világban, hogy elkezded, kipróbálod, megnézed, hogy milyen eredményeket hozott. Ha nem jó, akkor lehet finom hangolni.
Jó, hát azért már megtudtuk, hogy mindenféleképpen videót kell, jó helyre tenni a feliratot, mert az is fontos, most már akkor nem feltétlenül 15 másodpercbe, de hogy van-e bármi olyan hype, ami jön, amit akár így láttok tengeren túlról, Kínából, vagy honnan érkeznek ezek a social media trendek, hogy hogyan készíts tartalmat?
Hát leginkább ugye TikTokon vannak ezek a trendek, és néhány évvel ezelőtt a Facebook például komolyan küzdött azért, hogy ne az Ice Bucket Challenge legyen már, amit mindenki emleget, hogy emlékszel arra, kisunokám, mekkora voltál még, amikor az volt trendi, mert hogy nem nagyon tudsz olyat felsorolni, ami Facebookról vagy Instagramról indult volna. TikTokon meg gyakorlatilag heti szinten pörögnek a hangok miatt, a koreográfiák, a mozdulatok, a témák miatt ezek, és ugye a TikTok mellett ott van még a másik a CapCut, ami szintén az ő tulajdonukban van, amit a vágásokhoz használsz, és hogyha azt használod, akkor a TikTok jobban fog szeretni, és jobban fog terjedni, abba is be vannak építve a filterek, hangok, minden, tehát én azt gondolom, meg azt mondanám, hogy most eléggé TikTok hangsúlyos az, hogy milyen trendek vannak, és azért is érdemes erre odafigyelni, mert mondjuk egy nagy cégnél, amíg a jóváhagyási folyamat az elejétől, az ötlet megszületésétől addig, hogy az utolsó jogász is azt mondta, hogy hajrá, nincs benne veszély, csináljátok, mehet, akkor már Ice Bucket Challenge lesz belőle, tehát hogy ciki lesz már megcsinálni, és ezt kell valahogy egy picit így magukévá tenni a cégeknek, hogy gyorsabban kell reagálni ezekre a dolgokra. Például, amit te is említettél, ez a meta leállás, ami a héten volt, tök vicces, hogy voltak olyan márkák, akik ezt lecsapták, és akik reagáltak erre. Az egyik sörös márka például azonnal, hogy nem leállás van, itt az ideje, hogy akkor igyál egy sört. Nyilván fogyaszt felelősséggel, és a jogi szöveg ott van alatta, de hogyha ott vagy, és ott tudsz lenni, és reagálni, és szórakoztatni tudod az embereket ezeken a platformokon, akkor hálás lesz a platform, hálás lesz a célcsoport, meg hát neked is jobb érzés, mint hogyha kiírod azt, hogy nem tudom, bontott csirke eladó.
Brendekről és közösségről, mert közönségről már beszéltünk, engem még az érdekelne, hogy lehet-e híressé válni önszántunkból, mint személy, tehát lehet-e self-marketinget építeni organikusan ezeken a platformokon, vagy már később, mert például a YouTube esetében volt ugye egy olyan, hogy bár most is nőnek ki a földbe youtuberek, de hogy kicsit úgy érezte az ember, hogy már így későn száll be ebbe a buliba, és hogy már annyi youtuber van, mint az állat. Most talán a TikToknál ugyanez a helyzet, hogy ilyen most mindegy kovács-kovácsok, tótok, és bocsánat minden kovácstól is tóta, de hogy bárkikből bármi lehet. És nagyon hamar hirtelen ott van, és tényleg én most például a Forbes 30-30-ba kettő nevet ismertem, ami bekerült ebbe az egészbe, semmi másról nem tudtam, tényleg nem titokozok. De hogy igen, hogy lehet organikusan növekedni még, te ezt hogy látod?
Az egyik nagyon kedves barátom nagyon találó hasonlatával élnék, amikor én magam is elbizonytalanodtam, hogy érdemes-e, hogy menj be egy könyvesboltba, és nézd meg, hogy hányan írtak könyvet, és vajon hány embernek a fejében fordult meg az, annyi könyv van már, most akkor miért vennék meg az enyémet? Ha van benned valami olyan szerethető, unikális, vagy akár az, hogy te tényleg kitartó vagy, és tényleg tolod ezt végig, akkor meg lesz ennek az eredménye. Tehát én azt gondolom, hogy sosem késő, csak kellően kitartónak kell lenni. Nem biztos, hogy az elején meg kell venni a legdrágább eszközöket, szépen lassan építkezve, és eleve a platformnak a változásait nyomon követve, ami szerintem iszonyúan fontos, tehát hogy vicces látni azokat a visszajelzéseket, amik például így, hogy annyira intenzíven nem használod a TikTokot, van például egy olyan trend vagy megoldás, és remélem, hogyha valaki évek múlva nézi meg, akkor nem fog rácsodálkozni, hogy jaj, tényleg volt még ilyen. Ugye a mikroportot nem magadra csípteted, hanem fogod a kezedben, mert hogy ugye azzal is a figyelmet oda összpontosítod. És sorra kaptam az olyan kommenteket, hogy hát Jézusom, ez a nő magyaráz nekem itt a social médiáról, azt se tudja, hogy egy mikroportot hogy kell magára tenni. Közben ez ugye tök tudatos, kirúzsozod a szád, mielőtt elkezded a videót, ha te csinálod, akkor még figyelem fel kell több nálam, nice. Van, nem? De hogy ezeket mind menet közben tapasztalja meg a tartalomgyártó, tehát senki nem születik influencernek, vagy content creatornek, hanem ebbe így bele kell szokni, bele kell tanulni, és elképzelhető, hogy néhányan azt gondolják, hogy ez csak csupa szép és jó dolog, és kapod a PR ajándékcsomagokat, és utána pakolod fel a ruhákat arra az oldalra, ahol el tudod adni kedvezményesen, hanem ez kőkemény meló, és ezzel kell szerintem a nulladik pontnál tisztában lenni, hogy nem azért kezded el, mert van egy szabad kedd délutánod, hanem azért, mert el akarsz ezzel érni valamilyen célt, és nem azt, hogy mondjuk ingyen kapj köramlakot meg rúst, vagy hát az is lehet egy cél, csak azt viszonylag hamar el lehet érni.
Már is van egy új 2024-es életcélom. De viccet félretéve, van egy nagy kihívója az embernek, ez pedig az AI, és az AI által generált tartalmak. Azért is akartam így arról, vagy onnan indítani, hogy vannak ugye még emberek, akik híresek akarnak lenni, vagy akarnak valamilyen brandet építeni, de sok cég meg már ahhoz folyamodik, hogy emberek se kellenek ez az egészhez, mert például kijött az OpenAI-nak ugye ez a legutóbbi fejlesztése, úgy promptolsz, úgy beírsz ilyen különböző utasításokat, amivel akár egy kis mókus felmászik a fára, vagy egy labrador fut a prérin, vagy akár valódi emberek Tokió belvárosában sétálgatnak, és hogy ezeket a videókat legyártja. Ezeken mi a helyzet? Ezeket az emberek elfogadják, észre se veszik, hogy ezek AI által generált tartalmak, elfogadják-e majd 15 másodperces videókban, de a lényeg az, hogy ez mennyire gyorsítja meg, vagy nehezíti meg a social media működését és használatát.
Egy picit visszalépnék és kapcsolódnék az előző témához, hogy AI influencert is létrehoznak már, akinek nem lesz rossz napja, aki nem lesz álmos, aki évekig 18 éves lesz, és lehet vele mindenféle promóciót készíteni. Egyébként egy katalán cég készítette ezt, vagy ők kaptak igazán nagy hírverést ennek kapcsán, mert hogy elegük lett a húsvér emberekből, hogy vannak érzéseik, problémáik, tehát hogy olyan emberiek.
Hát, hogy beszélgetni kell az influencerre, hogy figyelj, légy, így csinálj, mert meg azt a videót nem jó vedd.
Igen, ugye? És hogy értem, hogy párkapcsolati problémád van, de mosolyogj már szebben azon a videón. Tehát, hogy ebből elegük lett, úgyhogy megcsináltak egy AI influencert, akit használnak, és nagyon boldogok, és közösen a stáb kitalálja, hogy akkor most mivel telt az elmúlt egy hete, milyen céljai vannak, tehát hogy ezt mindenki beadja a kreativitását. Tehát, hogy ilyen is van, és ez is működik, és ugye a cégek szempontjából ez azért érdekes, mert hogy ők is szeretik azt elfelejteni, hogy humánok ezek az influencerek, és kreatív tartalomgyártók, tehát nem működik az, hogy tedd a fejed mellé a teát, hogy kék szőlő, és nagyon jó, és te is csak ezt itt, holnap meg majd a fejem mellé teszem, hogy víz, és csak ezt tudom inni, hanem hogy valami kreativitásnak kell benne lenni, és ez olyankor okozhat konfrontációt. Tehát, hogy ilyen megoldás is van, és amit te is említettél, az, hogy videókat, tartalmakat, elemzéseket, szövegírásokat, tehát, hogy mindent meg lehet már csinálni AI-ban, meg hát nagyon sok mindent szerintem érdemes is, mert hogy sokkal költséghatékonyabb, tudsz vele energiát spórolni, időt spórolni. Nálunk például a kollégáknak kötelező használni a AI eszközöket. Mert hogy azt gondoljuk, hogy csak így lehet lépést tartani a változó világgal, és tényleg elképzelhető, hogy meg fognak szűnni mondjuk a bizonyos pozíciók, tehát nálunk a reklámban azért az, hogy legyen valami videós tartalom, ugye beszéltünk erről is, hogy nem kép, hanem videó, simán meg lehet csinálni, mondjuk azért az általad említett példában szerencsére mindenkinek megvolt minden végtagja, meg az összes újja, a régebbi verzióknál azért erre még figyelni kellett, lehet, hogy kicsit megszaladt, és több vagy kevesebb lett, de hogy egyre inkább abba az irányba haladunk, hogy hétköznapi emberek komolyabb, grafikusi vagy fejlesztői tudás nélkül is tudnak úgy promptolni eszközöket vagy rendszereket, hogy tök jó eredmény születik belőle, és nyilván ezt, hogyha használják és gyakorolják, akkor még jobb és jobb tartalmak születnek. Csak fel kell hívni arra a felhasználóknak a figyelmét, amit a platformok is kérnek, hogy jelöld, hogyha AI-t használtál. De ez szerintem olyan, mint régen a női magazinokban volt, hogy a szempillaspirál reklámhoz odaírták, hogy ez nem a valóság, hanem ez grafikailag felnagyított, meg turbózott változat, teljesen mindegy, azt a képet vártam a tükörben, miután használtam azt a szempillaspirált. Úgyhogy szerintem a platformok üzemeltetői futnak ezek után, a felhasználók próbálják eldönteni, hogy akkor ez most AI-jal feljavított, vagy AI-jal készített, vagy mondjuk egy deepfake tartalom, és akkor hogy kell ehhez viszonyulnom, osztam tovább, ne osztam tovább, elhiggyem, hogy ez tényleg így történt, és Trump mondjuk részegen táncolt a színpadon a valamelyik választási bulián. Például, igen. Vagy a pápa abban a kabátban volt, amit láttam több platformon, és szembe jön. Tehát, hogy ez mindenki részéről szerintem egy tanulási folyamat, hogy én hogyan tudom előállítani, és én hogyan tudom kiszűrni azt, ami mondjuk egy kreatív alkotói munkának az eredménye, meg ami a valóság, és mondjuk ez a helyzet az ukrán fronton éppen jelen pillanatban, és nem csak valakinek a kreálmánya az a síró gyereket ábrázoló kép. Így eléggé levittem a hangulatot, nem?
Nem, akkor megpróbálom visszahozni, hogy kik azok, akiknek félnie kell a marketing szakmán belül, hogy nem lesz munkájuk, mert ugye azért biztos, hogy vannak most olyanok, akiknek így kiesik egy meglévő munkaköre. Vagy nem tudom, mennyire könnyű átképezni őket.
Szerintem azoknak kell félni, akik nem tudnak alkalmazkodni a változáshoz. Tehát amikor a közösségi média megjelent, akkor ugye azt mondták, hogy hú, hát nagyon kell félni annak, aki mondjuk plakátokat tervez, vagy tévéreklámokat tervez, mert itt a közösségi média, és az mindent le fog tarolni. Nem, megmaradt ez is. És ugye ezek olyan eszközök, amikről beszélünk, ami segíti a megvalósítást. Tehát maga a kreatív koncepció, az tőlünk jön. És nem fogja kitalálni azt, hogy mondjuk hogy valósítsunk meg egy termékbevezetést, és milyen kreatív eszközök legyenek benne, hanem már el kell jutnunk odáig, hogy akkor ebből lesz egy plakát, ami, nem tudom, tök jól meg van világítva, és akkor arra adj nekem egy tervet megfelelően promptolva a rendszer, de maga az eredeti kreatív koncepció az a szakembertől kell, hogy jöjjön jelen állapotban. Tehát, hogy szerintem az lesz veszélyben, aki hátratör és azt mondja, hogy eddig is volt munkám, ezután is lesz munkám, és majd meglátjuk, mi fog történni.
Valamit ti már automatizáltatok esetleg, amihez nem kell hozzányúlnatok, és magától történik?
Hát hozzányúlni kell, viszont a nálunk van havonta ilyen csopitali, amikor mindenki ott van, és képezzük egymást, volt külön AI tematikájú, mert csak azért is, mert mondjuk a jogi részével nem rossz, hogyha tisztában vannak a kollégák, ugye az EU próbálja ezt szabályozni, vagyis hát decemberben már el is fogadták az ezzel kapcsolatos szabályozást, ami majd, ha jól tudom, talán 2026-ban fog életbe lépni, de hogy ezt is tudniuk kell a kollégáimnak. Megnéztük azt, hogy hogyan lehet mondjuk egy-egy pozíciónál használni az AI eszközöket. Az account manager, amikor mondjuk az alvállalkozónak ír egy levelet, hogy hát sajnos nem sikerült határidőre és olyan minőségben teljesíteni a dolgot, mint ahogy megállapodtunk, akkor mondjuk ChatGPT-t használva elkészít egy tervet, és talán kicsit könnyebb lesz a lelkiismerete, hogy ilyen, nem tudom, passzív-agresszív módon sikerült ezt az alvállalkozónak a tudomására hozni. Moderátoroknál szintén, a grafikusoknál szintén, akik a riportokat készítik az ügyfeleknek, de például mondjuk a hirdetéseknél ott is eleve be van építve nagyon sok AI eszköz ezekbe a hirdetési rendszerekbe, TikToknál, Metánál, Googlenél, hogy azokat meg már használnia kell a hirdetéskezelőknek, tehát hogy mindenhol ott van ennek a nyoma, csak lehet, hogy nem is tudatosodik a behasználókban, hogy ez most éppen ezért történik így.
De lehet, hogy nem is kell, hogy tudatos, hogy nem annál smoothabb vagy a nyelv.
Igen, szépen lassan vezetik rá őket, hogy akkor ezt mostantól így használod.
Az által említett AI-ekben van egy komoly adatbiztonsági, adatvédelmi szekció is. Ezzel mit tudunk kezdeni? Mert ugye most már a cookie-okat is megszüntették, szinte semmit nem tudunk a felhasználókról, új eszközökhöz kell nyúlni ahhoz, hogy felépítsük őket. Erre mit láttok a következő években, vagy hogyan láttok rá? Mert hogy ugye adatokat kell építeni, az AI az csak adatból tud dolgozni, semmi másból. Hogyan lehet megszerezni ezeket az adatokat könnyebben, nehezebben? Hogyan alakítja át ez a hirdetési piacot? Hogyha mondjuk meg akarjuk őket találni.
Én igazából az adatvédelemnél lehet, hogy inkább azt emelném ki, hogy az, hogy mondjuk tök jó, hogy itt vannak ezek az AI eszközök, de hogy mire használod ezeket, mert nagyon jól lehet mondjuk egy cégnek a mérleg eredményét bedobni és javaslatokat kérni az AI-tól, de hát ez egy szenzitív dolog lesz. Oké, hogy ha fizetsz érte, akkor valamennyire privátabb lesz a dolog, na de ugyanúgy, mint ahogy a Facebooknál a felhasználási feltételeket, azokat nagyon kevesen böngészik át az elejétől a végéig, És ugye oda is van, hogy feltöltenek gyerekképet, szenzitív infókat, nem tudom, Lajoskám, gyere át, elkészült a töltött káposzta, tehát hogy ezeknél szerintem nem csak a jogszabályokra kell odafigyelni, hanem a használókat is oktatni kell arra, hogy értem, tök jó eszköz, és sokkal egyszerűbb lenne, hogyha oda bedobnád ezeket a céges adatokat, de gondold végig, ha mondjuk a konkurenciához eljut, akkor az neked most mennyire lesz jó, spóroltál fél órát, de közben olyan üzleti titkokat tettél ki nyilvánosság elé, ami annyira nem jó. Tehát, hogy nyilván itt nagyon komoly szerepe van a jogalkotóknak, hogy próbálják ezt szabályozni, ha már mi nem tudjuk józan paraszti észre azt mondani, hogy ja, tényleg ez lehet, hogy riszki, és inkább nem csinálom. A hirdetési rendszereknél pedig folyamatosan haladni kell a lehetőségekkel, és biztos vagyok benne, hogy mivel ezek üzleti vállalkozások, a Meta, a Google, a TikTok, nekik is az lesz az érdekük, hogy valamilyen formában azért tudja célozni a hirdető azokat az embereket, akikhez el akarja juttatni a termékének, a szolgáltatásának a hírét. Tehát, hogy lesznek valószínűleg olyan tréningek, tanfolyamok, edukációs lehetőségek, amivel az éppen aktuálisan elérhető és jogszabályoknak megfelelő dolgokat tudják használni a kollégák.
És hogyha az inflációtól eltekintünk, akkor hogy lehet drágább mostanában elérni a felhasználókat, akár egy brenddel, akár egy üzenettel, mint korábban, vagy megy halad nagyjából konstans, ugyanabban a tartományban tart pénzügyileg az, hogy mennyit kell költeni egy kampányra?
Nem, drágább kicsit, meg ugye függ az időszaktól, és most pont arról beszélgettünk, hogy ugye hát elkezdődött a kampány a választások miatt, és amiatt ugye lehet olvasni, hogy melyik szervezet mennyi pénzt költött el egy-egy ügyére, például a Meta felületein, ez például tökre tudja befolyásolni. Tehát annyit költöttek el, mint mondjuk egy karácsonyi időszakban nagyon sok kis vállalkozás. Az torzítja a piacot, és nekem is többet kell fizetnem, hogyha ettől teljesen független dolgot szeretnék reklámozni. Összességében drágább, és még ezek az extrák, amik így hatással vannak rá, és amit figyelembe kell venni, úgyhogy ha valaki nyárra vagy tavasz végére tervez hirdetési kampányt, akkor nyissa meg a pénztárcáját, és számítson rá, hogy lehet, hogy picit még drágább lesz.
Mi pedig nyitottak vagyunk még jobban az AI-ra, és akkor most üzleti titkot kérlek, na a ChatGPT-be pöcsök be, csak nekünk árulja pár ilyen titkot. Skillbot AI, ez a biztosan részem. Mi lesz ez pontosan?
Mondjuk azt, hogy fogja a biztosannak a kezét, mert hogy ez egy külön cég lett végül is. Hát mi annyira láttuk azt, hogy ez az AI, ez így teljesen pörög, és mennyire jól tudják használni. Ugyanúgy, mint a kezdetek kezdetén a közösségi médiát, ugye a mikrovállalkozások, a KKV-k kezdték el használni, mert hogy a nagy multiknál a jóváhagyási folyamat miatt, meg a jogi osztály miatt, hogy ne menjünk oda, mert hogy még esetleg megmondják, hogy nem olyan jó a termékünk, szolgáltatásunk, hogy picit lassabban kezdik el beépíteni az életükbe az AI eszközöket, úgyhogy elkészítettek a kollégák, a fejlesztő kollégák egy olyan, hát nem ügyfélszolgálat, de tulajdonképpen azt váltja ki, és nem chatbot, nem olyan, amikor beírod, hogy akkor ebben tudsz nekem segíteni, hanem mondjuk akár ilyen készletnyilvántartással összefésülve tud egészen konkrét választ adni, és mondjuk olyan leadig eljutni, ami utána a CSS kollégának egy tök jó lehetőség, és hogy ezt kezdik el még jobban kidolgozni, vagy kezdték el még jobban kidolgozni, és ilyen értékesíthető termékké tenni, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi piacon is, úgyhogy most ezen dolgozik viszonylag sok fejlesztő, akik már nem a biztosról dolgait fejlesztik, hanem egy külön cégben, de hát ismerjük őket, a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy ezzel foglalkoznak, szerintem nagyon izgalmas, és annyira hiszünk benne tényleg, hogy erre egy külön cég jött létre, de akkor erre majd mesélünk közelebb. Én most csak a teasert hoztam, hogy mindenki így várja, hogy vajon mi lesz az.
Így van, kíváncsiak vagyunk rá, őszre pedig akkor már konkrét válaszok is lesznek.
Legyen így, igen.
Maria, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Még egy dolgot árulj el, mennyi a képernyőidőd? Ez nagyon fontos.
Nagyon sok, tudod, nagyon sok, de hát nekem munkaeszköz.
De ezért lennék kíváncsi, mert én amúgy szinte úgy érzem, hogy nem is használom a telefonomat, de most direkt megnézem, hogy mennyi. Tehát tényleg nem szabad elárulni? Szoktatok ilyen versenyt csinálni cégem belül, hogy...
Hát minek versenyezem?
3 óra 27 perc.
Jaj, te nagyon jó vagy, nekem ilyen 6 fölött van.
Wow!
Tényleg. Screen time, hát most 4 óra 25 perc.
De csak azért, mert a február rövid hónap volt, nem?
Nem, de azt írja, hogy csökkent a múlt héten. Nehéz tényleg, de azért is, mert hogy abba az irányba haladunk, hogy itt csinálsz meg mindent, itt feliratozod a videót, itt vágod, itt válaszolsz az e-mailre, csetelsz a kollégákkal, nem feltétlenül kell egy gép elé beülni. Lehet, hogyha most beülök az autóba, akkor gyorsan megválaszolok pár üzenetet, és ezzel is ne a képernyőidőm. Sajnos.
Mindenesetre köszönöm szépen, hogy a képernyőidőben most ide, a Refact Podcastbe is adtál pár percet. Forgács Marian, biztosan köszi, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Ha továbbra is érdekel a klímavédelem, az, hogy jut-e majd valamikor ember a Marsra, vagy éppenséggel a Holdra, akkor ajánlom a korábbi Refact epizódokat. Minden második csütörtökön érkezünk a Spotify-on és az Apple Podcast-ben, de természetesen a műsorokat, akár videóformátumban is megtaláld a YouTube-on, úgyhogy várunk ott is, értékelj bennünket, és ezáltal az algoritmus minket is előre dob, és mi is fel leszünk ettől dobva, és még több jó adást dobunk felétek. Minden jót!